Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A családok erejüket csak a nemzetben tudják kiteljesíteni, a nemzet pedig csak általuk képes egy független és cselekvőképes állam megalkotására és fenntartására, mondta az országgyűlés elnöke az Országházban a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének 12. családi napján. Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke, úgy fogalmazott. A család szövetség egy életre, és azon is túl, mert mindaz, amit teszünk, túlmutat a nemzedékünkön, és a következő generációk életében visszhangzik. Az élet mindenek felett értékes, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke, hozzátéve, a családok az életet szolgálják, nem tökéletesen, de a lehető legjobban. Ez pedig az ég alatt, itt a földön, a lehető legmagasztosabb küldetés, amiben halandó embernek része lehet, értékelt Kövér László. Napjainkban a nagyvilágban és az Európában zajló változások okán olyan időket élünk, amikor az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon nem csak jövőt, hanem sorsot is választunk, hívta fel a figyelmet a házelnök. A Diaszpóra program idén 1000, 10 és 25 év közötti a nagyvilágban élő magyar vagy magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi táborozásra, arra, hogy megerősítse kapcsolatát a magyar nyelvvel, kultúrával és közösséggel, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban tartott sajtótájékoztatón. Nacsa Lőrinc emlékeztetett, a program 10 éve indult, célja, hogy a diaszpórában élő fiatalokat, akiknek jelentős része még soha nem járt az anyaországban, eljuttassa ide és közösségben, vagy értékes program keretében egy hetet eltöltsenek. Sok esetben olyan fiatalokról van szó, akik akár több ezer kilométerre élnek Magyarországtól. Nacsa Lőrinc elmondta, a táboroztatás során megismertetik velük a Kárpát-medencei magyar történelmet, kultúrát, a meghatározó hagyományainkat és az épített örökséget, valamint elősegítik, hogy a diaszpórában élő magyar fiatalok közösségi kapcsolatokat alakítsanak ki a Kárpát-medencében élő magyar fiatalokkal. A május-júniusi érettségi vizsgákra február 16-áig lehet jelentkezni. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint a tavaszi vizsgai időszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Idén a tavaszi érettségi vizsgai időszak május 4-től július 1-jéig tart. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-a és 10-e között tartják, a középszintű szóbelik pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Sport. Varga Barnabás a 21. helyet foglalja el azon a listán, amelyet az utóbbi fél évtized legeredményesebb labdarúgóiról tett közzé a futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet. A Lajstromot a szervezet a nemzeti bajnokságban, a klubcsapatok hazai és nemzetközi kupasorozataiban és a válogatottban elért találatok alapján állította össze. Varga a Fradi és a Nemzeti Együttes játékosaként az említett 5 esztendőben 132 gólig jutott. Úgyhogy 2021-ben 13, 22-ben 18, 23-ban 39, 24-ben 28, tavaly pedig 34 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. A fél évtized legeredményesebbjének Kylian Mbappé bizonyult 264 találattal, mögötte a Manchester City norvég csatára Erling Haaland végzett másodikként 251 góllal, a harmadik pedig a Bayern München játékosa Harry Kane lett 237 találattal. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős, északkeleten nagyobb területen borult idő várható, még nagyobb eséllyel az ország középső, északnyugati, délkeleti tengelyének szélesebb sávjában már hosszabb időre is felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul. Fagypont alá a kevésbé felhűs tájokon hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szombat estét kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szellé Rónitól származik, és így hangzik: arra mindig könnyű ürügyet találni, hogy miért ne tegyünk meg valamit. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a nap hátra lévő részében. Hamarosan Beszélőkönyvek című műsorunkkal jelentkezünk, ebben Grecsó Krisztián Vera című regényének 12. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. 20.35-től Szerzetesek fél órája című műsorunkat sugározzuk, 21 órától hírek, majd 21.10-től Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat hallhatják. Ebben elsőként Sajó Lát település keresztjeiről beszélgetünk Farkas Ferenc helytörténet kutatóval, majd arról is hallhatnak, hogy a közelmúltban megújult a miskolci Kálvária Golgota szobor csoportja. Erről a témáról a felajánlót Máger Ágnes festőművészt kérdezi az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ezután kérem a következőt című egészségperceinket sugározzuk. Adásunkban Berecki Enikő, generáció szakértő, generációs kutató tréner, mentálhigiénész szakszolgáltatóval beszélgetünk. 22 órától hírek, majd Kódex című műsorunkat hallgathatják meg. Mai műsorunkban a monarchia korának iskola rendszeréről, az 1868. évi népiskolai törvényről, Báró Ötvös József és Trefort Ágoston munkásságáról beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense.
Hát Ötvösnek egészen más céljai voltak a középiskolákkal, hogyha már egy másik szintre lépünk. Többféle középiskolát tervezett el 1868-ban, de ez igazából nem valósult meg. Az utódja Trefort Ágoston volt, az, aki 1883-ban gyakorlatilag két típusát alakítja ki. A fontosabb, a jelentősebb az állam számára, és a humán gimnázium volt, ugye ami Egerben a Ciszterrendnek a gimnáziuma volt. Az egyetemekre készítette fel a fiatalokat, bár Ötvös úgy gondolt, hogy a gimnáziumok nem az az elsőleges cél, hogy egyetemre tolják be gyerekeket, hanem az általános művetséget kéne még jobban bővíteni, még több nyelvet tanulni adott esetben.
23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallgathatják meg, ezt követően napbúcsúztatóval zárjuk ezt a napot. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombat estét kívánok mindenkinek!
Beszélőkönyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 12. részét Törőcsik Franciska olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Olyan csodálkozva néz, mintha a mamája valami varázsszót mondott volna. És van is valami idegen ebben a mondatban. Vajon szokta-e őt a nevén szólítani a mama, vagy mindig csak becézgeti valahogyan? Kicsikémnek, csillagocskámnak, de nem jut eszébe, hogyan szokott lenni. És ez most elég furcsa. A mama közben megsimogatja az arcát. Hol van a papa? Nem jött értem, dohogja Vera. Nem az ő hibája, feleli a mama. Mondtam neked, ha nem érnek vissza vidékről, nem tud érted menni. De akkor én velem mi lesz? Nyafog Vera. és most nagyon sajnálja magát. Nagy lány vagy már. Nem lesz abból semmi gond, hazamehetsz egyedül. Ez most rosszul esik. De nem is érti miért. Hiszen a tanév elején ő maga kérte, hogy ne jöjjenek érte mindig. És legutóbb, amikor a papa szorongásáról beszélgettek, ő akkor is bizonygatta, hogy már többen járnak haza egyedül az osztályból. Langa Léta és a lassú ikrek is. Jövőre már felsősök lesznek, ráadásul közel laknak az iskolához, nem lenne gond. És most mégis belémar a fájdalom. Keresi a kifogást. Mit vethetne ellene? Hogy miért rossz ez most hirtelen? 2 hete még szobafogságot kaptam érte. Szaladt ki a száján. És maga is meglepődik, milyen frappáns válasz jutott az eszébe. Mennyivel jobb volt az a világ, sóhajt a mama. Most meg még egy dresszlopás után is itt lófrálsz. Vera lehajtja a fejét. Hogy mondhatná el, hogy az is amiatt volt, mert a mama dolgozni kezdett. Ezt meg sem lehet említeni, hiszen az úgy jön neki, mintha őt hibáztatná, és arról szó sincs. Másfelől viszont Vera sem hibás, és egyáltalán nem érdemelte meg azt a sok büntetést sem, amit azért kapott, mert versenyezni akart, meg mert a papa el akart simítani mindent. Te nem is eladó vagy, mama, szaladt ki a száján. Apád gonosz logikáját örökölted. Húzza el a száját a mama, de nem haragszik. Megsimogatja az arcát. Erre Vera előkapja a táskából a képet, a régi fotót. Ez meg hogy került hozzád? Kérdezi a mama. Már türelmetlen. Erre most sajnos nincs időm, rázza meg a fejét. Vissza kell mennem dolgozni. Kik a felnőttek a képen? A mama elmosolyodik. Nagyon szeretlek. Én is szeretlek, mama, de miért nem mondod meg, hogy kik ezek? Nem titok, tárja szét a kezét. De inkább kérdezd meg apádat. Elvégre ő feszított, meg Béla bácsi. Azt szeretném, ha tőle hallanád. De ő sosem mond semmit. A mama egyre feszültebb. Mondtam, hogy erre most nincs időm. Puszítod az arcára. Van kulcsod, nem? Kérdezi. Mire ver a bólint? Akkor menj haza, parancsolja. Aztán az ékszeres melletti folyosóra mutat. Ha ott hátul mész ki, Vera nem látott semmiféle ajtót. Majdnem egyenesen a játszótérre jutsz. Csak át kell menni az úton a Honvéd térre. 3 perc és otthon vagy. Kap még 2 puszit, de aztán a mamának tényleg indulnia kell, mert már jönnek is érte. Még visszaint, aztán bemegy a zárt részbe, amire az van kiírva, Vera kibetűzi, hogy Coctail bar. Most, hogy hazamehet, már nem is olyan nyomasztó hely ez a nagy áruház. A mozgó lépcső kifejezetten izgalmas, nem kell lépkedni rajta, magától emelkedik. Félelmetes rá felugrani, mert amikor rá kell lépni, még nem mozgó lépcső, hanem rohanó padló. És leugrani még izgalmasabb, mert a lépcsőből újra padló lesz, és eltűnik a földben. Amikor a tanító nénitől elköszönt és bejött, a lépcső még tele volt gyerekekkel, de most üres. Ezért úgy dönt, kipróbálja, és nem csalódik. Lenyűgöző dolog. Minden ugrásnál fél tőle, hogy meg fogja csípni. Bekapja a cipőjét a gépezet. Ezért nem csak lelép róla, hanem ugrik. Aztán persze olyan jó érzés, hogy muszáj visszamenni. Vera megint elindul lefelé. Ott sajnos csak rendes lépcső van, de hirtelen olyan szomorúság tör rá megint, hogy kedve lenne leheveredni a földre, eldobni magát, és esetleg egy kicsit toporzékolni is. Nem sokat, csak megszokásból. Ezen mosolyog. Milyen furcsa, hogy megváltozott minden. Teljesen elképzelhetetlen, hogy akár csak leüljön az áruház hideg lapjára. Félne, hogy megfázik, vagy koszos lesz a ruhája. A szép új bársony ruháját vette fel, mert kibírhatatlanul hosszú és unalmas volt a hétvége József nélkül. A fiú most semmit sem talált ki, pedig átjöhetett volna hozzájuk bármilyen buta ürüttyel. Hiszen ha már ott lett volna, az ő szülei nem küldték volna el, elég lett volna makognia valamit. És mégsem jött. Verának egyre rosszabb dolgok jutottak az eszébe. És hétfő reggelre azt mondta a mamának, muszáj felvennie az új ruhát, amit Oravec Tata küldött. És ami, bár nem Amerikában, csak Kassán vettem, az meg Szlovákia, ezt a mama mondta, mégis gyönyörű. Igaz, Oravec mama hozzáigazította a nyári ruhája méretéhez, amit ott szokott hordani, és most egy kicsit szűk és rövid, de kibírja. Muszáj elkápráztatni Józsefet. De a fiú iskolába se jött. Ő meg nem merte azt kérni, hadd vihesse el neki a leckét. Kicsúfolták volna érte. Látta, hogy Mr. Pete, az ötödikesek osztályfőnöke bemegy a tanáriba, és szerette volna megszólítani, de nem volt bátorsága. Egy negyedikes hogyan értse meg, mi volt aznap az anyag, amikor más tantárgyak vannak felsőben? És különben sem ugyanaz a helyzet, mint az ő esetében volt. József fene gyerek, azt csinál, amit akar. Ha leckét visz egy kisebbnek, az is vagány. De ő nem teheti meg ugyanezt. Hosszan mentegeti magát, és csak áll a mozgó lépcső mellett. A korláton futó gumiszalag hozzáér az iskola táskájához. Dörzsöli, kellemetlen hangja van. Ellép. Fekete folt marad a táskán, a fene egye meg. Aztán, amikor felnéz, látja, hogy a folyosó túloldalán cekkerrel a kezében ott iparkodik József. Az élelmiszer részleg felé tart. Vera annyira megörül, hogy félrenyel, pedig nincs is semmi a szájában. Köhögve rohan a fiú után. Meg kell állnia, mert nem bír tovább futni. Amikor felnéz, József már nincs sehol. Beront az ABC-be. Szalad a sorok között. De a fiú sehol. Egészen a végéig, a pékárukig elfut, mire végre meglátja, hogy a pultnál áll, és magyaráz. Nem, köszönöm, csak negyed kilót kérek. Elvágná, kérem? Vera nézi a termetes, égett karéjos kenyeret, ahogy fordítgatja a néni. Előbb félbe, aztán megint félbeszeli. Arra gondol, hogy neki eddig fogalma sem volt róla, hogy a kenyeret így kell kérni, hogy tudni kell, mekkora darabot akar belőle az ember. Negyed kiló. Ő ezt a szót még soha életében nem mondta ki. Egészen közel áll már a fiúhoz, de az még mindig nem veszi észre. Odalép. Megérinti a vállát. József megijed. Odébb ugrik. Vera majdnem elneveti magát, de az utolsó pillanatban sikerül visszafojtania. József lengyelül morog valamit, mérgesen belevágja a kenyeret a cekkerbe. Felnéz. Mintha összement volna a szeme. Aprócska gombok vannak most a nagy fekete tavak helyén. Vera belenyomja a körmét a kezébe, mélyen, egyre mélyebben. Még mindig hallgatnak. A kenyeres pult mögül kiszól a néni. Zárunk! Mindketten oda néznek. József ekkor lép mellé. Gyere, mondja. És történik valami. Vera először el sem hiszi. Nem érti, mi ez a durva, hideg valami. Majdnem elrántja a kezét, de a durva hideg valami szerencsére jól megmarkolja. Gyere, mondja József. De nem megint. Ez még ugyanaz a pillanat. Csak ennyire sokáig tart. Elindulnak kifelé, egymás mellett. Nem nagyon szorosan, de eléggé. Közepesen szorosan. A válluk néha összeütődik, és az ujjaik is egymásba fonódnak. Nem nagyon szorosan. De eléggé. Közepesen szorosan. És Vera nem mer sem erre se nézni, se jobbra, se balra, nehogy elmúljon ez a dolog. Ami annyira jó, hogy félni kell tőle, félni, hogy baj lesz belőle, de még annál is jobban félni attól, hogy vége lesz. Annak, hogy József fogja a kezét. Aztán a pénztárnál elengedi. Vera kábulta nézi a szalagot. Bizsereg a keze. Nem mer a fiúra nézni, a szalagot figyeli. Még nem látott ilyet, az áruk alatt szalad a pult, és úgy dülöngélnek el a pénztárosig a dolgok. József furcsa dolgokat vesz, tejfölt, kenyeret, ezek szerint negyed kilót, gyufát és ecetet. A pénztáros néni elkapja az ecetes palackot, ahogy eldőlt, gurult vissza. Vera arcán ott felejtődik a mosoly. Azon gondolkodik, vajon mire lehet használni az ecetet. Most a tejföl, azután a gyufa ér oda. Végül a kenyér. És már csúszik is ki a blokk. Nem jól tetszett beütni, közli József. Mit képzelsz? Kérdezi a pénztáros nő. de közben nézi a blokkot. 360 kilója, feleli József. És ez csak... A nő krákog valamit, de nem kér bocsánatot. Oda szórja a filléreket, aztán végignéz rajtuk megrovóan. Nem tetszik bocsánatot kérni? Szalad kiver a száján. És maga is meglepődik, hogy mer ilyet kérdezni egy felnőttől. A pénztáros nő meghökken. Véletlenül lenyom egy gombot, és újra kinyílik a pénztárgép alatti kassza keskeny fiókja. Hagyd a fenébe, mondja neki József, és megfogja a kezét. Ez egy tahó. A pénztáros nő bevágja a kassza fiókját, és elviharzik. Verának valami azt súgja, hogy el kéne tűnni innen. De a fiú megint fogja a kezét, és ez mindennél jobb. Ha sétálnak, hát sétálnak. Legyen így. Én értem még senki, mondja József, és egy kicsit elhallgat, elgondolkodik. Mármint itt, nálatok. Megint csönd. Nem tett soha semmit. Vera mosolyog. Némán sétálnak az ajtó felé. Most a fiú sajnos nem úgy fogta meg a kezét, ahogy az előbb. Az ujjaik nem keverednek el. Csak úgy markolják egymás kezét, mint az iskolások. De hát iskolások is vagyunk, jut az eszébe. A cuppogást hallja meg. Az őr vastag cipője cuppog a kövön. Meg sem fordul, úgy súgja oda. Futás. És mintha József sem nézne hátra. De ez nem biztos. A cekkerrel nehéz futni, és egyre közelebbről hallatszik mögülük a fenyegető hang. Éppen beérnek a forgóajtóba, az őr kis híján utánuk kap, de már nem fér be a keze az ő cikkejükbe. Beáll a mögöttük lévőbe, és megpróbálja visszanyomni, de az ajtó szerencsére nem enged. Nem lehet az ellenkező irányba forgatni. Arra nem megy, veti oda József az őrnek. A nagy darab izzadt férfi még lögdösi kicsit, aztán elengedi. Ők elindulnak, és amint a rekeszük kinyílik, futnak, teljes erőből. Le a lépcsőn, keresztül a téren, túlvágtatnak a szökőkúton, de felesleges menekülni, nem jön mögöttük senki. Ahogy megállnak, fulladva, köhögve nevetni kezdenek. József furcsán csinálja, olyan ugatósan, mint az apukája. És mégis varázslatos vele nevetni, annyira, hogy Verát egy rövid ideig elönti a szomorúság. József azt javasolja, üljenek le a szökőkúthoz. Még nincs vészesen hideg. Mártogassanak tejfölt. Színesek, mint egy karácsonyfa. Világítanak a Kárász utcai üzletek kirakatai. És az utca fölött, akárha bogarak lennének, imbolyognak a lámpák. Az egyetemi könyvtár sárga fala felragyog. Felkapcsolódik a világítás. És most olyan, mintha egy késő esti filmben lennének, amit Verának már nem szabad megnézni, és közben recsegve törik a házi kenyérhéja, és csupa morzsa lesz a tejföl. A mama mérges lenne, ha ezt látná. A tejfölös pohárban nem szabad belenyúlni se kiflivel, se kenyérrel. Kézzel meg pláne nem. És a kannalat sem szabad lenyalni, csak ha már nem tesszük vissza. Pedig ennél csodálatosabb dolog nincs is. A friss, ropogós kenyérhéjról csöpögő tejfölre gyorsan ráharapni, hogy minél kevesebb csöppenjen le róla, aztán habzsolni teli szájjal. József néha nekidől, meglöki. Ő visszalöki. Aki lenyelte a falatot, nevet. És ez már megint kibírhatatlanul jó. Túl sok. Verának egy pillanatra eszébe jut a régi élete, ami alig 2 hónappal ezelőtt volt, még szinte tegnap. És most semmi sem igaz és érthető belőle. És bár úgy érzi, mindjárt elröpül a boldogságtól, azért közben beszivárog a gyomrába a szomorú izgulás. Mert ebben az egészben is semmi sem szabályos, és akkor biztosan vége lesz, mindenestül. Ráadásul neki is, meg Józsefnek is már régen otthon kellene lennie. Neked hol van a mamád? Kérdezi Vera hirtelen. József hosszan hallgat. Szakít még egy darabot a kenyérből. Már nincs héja. A belsejével meg inkább kitörölni lehet a műanyag poharat. Ügyetlenül lehet vele mártogatni. Úgy féltem, hogy te se, suttogja a fiú, és elhallgat. Én se? Kérdezi Vera. Micsodát? Hogy nem kérdezed meg. Verát kirázza a hideg. Nagyon fázom, mondja. József nekidől. Verában most melegség ömlik szét. Nem is érti, hogy lehet ez ilyen végletes. Soha ilyen biztonságban nem érezte magát, mint József mellett, pedig az imént még jegessé fagyasztotta a rémület, hogy milyen könnyű mindent elrontani. Ez nem olyan, mint másokkal az iskolából. És igaz, hogy abban nincs is ennyi gyönyörűség, de legalább tőlük nem kell rettegni. Attól, hogy elvesznek. A korábbi élete neki való volt. Gyerekhez illő. Az volt a normális. Neki még nem is kellene tudnia, hogy van ilyen, hogy így is lehet élni. És ekkor megérti, hogy már soha sem lesz úgy, ahogy azelőtt. Már nem lehet visszacsinálni. Az, ami jó volt régen, többé nem lehet ugyanolyan, mert már nem lesz elég. Valami baj van? Kérdezi József. Vera megrázza a fejét. Eszébe jut, hogy elmondja mindezt a fiúnak, de rájön, hogy erről még neki sem szabad tudnia. Nem mondod meg, hol van a mamád? Nem nagyon emlékszem rá, rázza meg a fejét József. Egészen kicsi voltam, amikor meghalt. Vera a kezébe vesz egy darabka kenyeret, de eszébe jut, hogy most nem illik enni. Összeszorítja. Először csak enyhén, aztán amennyire csak bírja, préseli a kezében a galacsint. Hány éves voltál? 2. Csak egy halvány emlék a mamám. Rá nem is emlékszem, inkább csak a hangjára, meg a bölcsőre, ahogy ring. Vera felpattan. Most már annyira szorítja a kezét, hogy a kenyér folyékony galacsinja kinyomódik az ujjai között. Bevillan az ő bölcsője, amire elvileg nem emlékezhet, meg a forgás. Hirtelen köhögni, fulladni kezd. József a hátát ütögeti, de ő mutatja, hogy hagyja, nem nyelt le semmit. A fiú kétségbe esve néz. Nevetni kellene rajta, és ha nevetni éppen nem is sikerül, a roham legalább enyhül. Mi volt ez? Rémüldözik József. Mi baja volt a mamádnak? Kérdezi Vera, és olyan szigorúan néz, hogy egyértelmű legyen, várja a választ, és azt nem fogja megmondani, mi jutott az eszébe. József elgondolkodik. Beteg volt, de nem tudom magyarul mondani, mondja. Még soha sem kellett ez a szó. Mondjad lengyelül. Rakiem. Hosszan andalognak hazafelé. Vera meg akarja kérdezni Józsefet, miért nem volt iskolában. De már borzasztóan kell pisilnie, és csak arra tud koncentrálni, hogy be ne csurogjon. Persze, hiába kell ennyire, egyszerűen nem bírja azt mondani a fiúnak, ne kísérje haza. Először is azért nem, mert nem erre lakik, és nagy kerülő, másodszor, mert ő meg iparkodna már. És séta közben sem meri mondani, hogy menjenek tempósabban, mert mindjárt becsurog. Ezért olyan sokára érnek haza, hogy a szülei már otthon vannak. A mama mérges. Vera beront a kapun, tépi magáról a harisnyát és a bugyit, és még ott a kertben legugol, de nem sikerül, nem elég gyors. A nagyja sajnos a harisnya nadrágjára megy. Illetve lehet, hogy nem sajnos, mert a mama meglepő módon nevetni kezd a kapkodós pisilést látva. Alig bírja abba hagyni. Verára is átragad, és először csak ők kacagnak ketten az udvaron. Aztán vacsora közben a papa is. És Vera lebegősen boldog, mert régi dolgokról esik szó. És a mama elmeséli, hogy ő is így ért haza élete első randiáról, annyira kellett neki, hogy a bokrok mögött volt kénytelen legugolni. Mindjárt a kollégiumnál, de a papa, aki akkor még nem volt papa, csak az udvarlója, nem arra indult, amerre a mama gondolta, ezért meglátta őt. Pontosabban a mama fehér fenekét, ahogy világít a sötétben. A mama átnyúl az asztal felett, és egy pillanatra megfogja a papa kezét. Vera most mindent szeretne tudni, hogy miféle kollégiumról van szó, és hol ismerkedtek meg, és hogyan szerettek egymásba, és mennyi idő múlva lett a mama várandós ő vele. De sajnos a papa elrontja a jó kedvet. De az anyád 8 vagy 9 évvel idősebb volt, közli, és talán nem szándékosan, de az asztalra koppantja a teásbögrét. Gyerek vagy még a szerelemhez. Verát elönti a forróság, úgy lángol az arca, hogy az már szinte fáj. Pedig nem is zavarban van, inkább meg van lepődve. Rácsodálkozik arra, amit a papa mond. Micsoda? Szerelem? Ez az lenne? A mama és a papa kinevetik. Egyszerűen nem hiszem el, hogy belebambulsz a pironkodásba, gúnyolja a papa. Vera ki akarja kérni magának. Ő nem belebambult a zavarába, csak egyszerűen végig kellett gondolnia, hogy tényleg úgy van-e, ahogy a papa mondja. Mert ő ilyesmit még sohasem mondott ki. Még magában sem, nemhogy hangosan, és igazából fogalma sincs, honnan tudná, hogy ez az-e. Hiszen még sohasem volt szerelmes, nem tudja összehasonlítani. A mama hozzálép, megsimogatja a fejét, aztán feláll. Felveszi a kenyeret, vág belőle még egy karéjjal. Ez mennyi kenyér? Kérdezi Vera. A mama ketté vágja a karét. Vera elé teszi a tányéron a szeletet, közelebb tolja a szilvalekvárt. Egy kiló, feleli csodálkozva. Mióta érdekel téged az ilyesmi? Vera mosolyog. És az ecet? Kérdezi. Az mire jó? Ebből a kérdésből lárma lesz. Bár a papa szerint tulajdonképpen helyes, hogy ismerkedik a világgal, ezek szerint mégiscsak van némi haszna ennek a verekedős fiúnak, megtanulhatna tőle bevásárolni. Az önkiszolgáló boltban nem nagy ördöngösség, csak a hentes meg a pékpultos. A pénzeket úgy is ismeri, csak arra kell figyelni, jól adtak-e vissza. Vera bólint. Nagyon szívesen. A mama és a papa egymásra néznek, aztán furcsa, meghatódott csönd lesz. Ami elég érthetetlen, hogy miért kell ezen ennyire csodálkozni, ő a takarításban is mindig segít a mamának. Hallgatnak. Milyen nagy lány vagy már? Álmélkodik a papa. És egy kicsit megint elhallgat. És köszönöm, ha átvállalod a kisebb bevásárlást, sokat segít. Vera bólint. Vacsora után átbeszéljük, hogyan kell. Vera harmadszor is bólint, és eszébe jut, hogy nem mondták meg, mire jó az ecet. Meg is akarja kérdezni megint, de az történik vele, ami mostanában olyan gyakran. A szája nem azt mondja, amit gondol. A negyed kiló kenyér az kevés, ugye? A mama azt feleli, attól függ, hány embernek kell, és hogy mire. Egy étkezésre egy embernek elég. Verának lelkiismeret furdalása van. Ő itthon is vacsorázik, az a kis adag kenyér meg milyen hamar elkopott. Elmártogatták a tejfölt a szökőkútnál. Mama, vihetek reggelit Józsefnek? Kérdezi. A papa éppen be akarja kapcsolni a rádiót, illetve már be is kapcsolja, recseg a szokoll, de most visszafordul és érthetetlenül dühös. Kislányom, legyen elég ebből, ez már tényleg nem normális. De a mama előbb a kenyérre néz, aztán megsimogatja a fejét. Vera legszívesebben sikítana örömében, hogy neki ilyen anyukája van. Az ő mamája mindent megért. Kiszalad a száján, hogy köszönöm. Egészen halkan, de mivel mély, zavart csönd van, ezért mégis hallani. Erre a papa is a kenyérre néz, és elpirul. Elfordul a kredenc felé, csavargatja a rádiót. Megszólal a Petőfi. Kapcsold az ötödik sebességet, harsogják benne. Vera és a mama összenéznek. Ő még sohasem látta zavarba jönni a papát. Egy kis ideig bírják, aztán kitör belőlük a nevetés. A papa megfordul, a szeme neki is mosolyog, a hűtőhöz megy, előveszi a maradék szalámit, és oda teszi Vera elé az asztalra. De nehogy lekváros kenyeret vigyél neki, mondja. Azt a fiúk nem szeretik. Olyan furcsa, hullámzó és szép az este. Verának kimegy a fejéből, hogy megkérdezze a papát, kik azok a felnőttek a képen. Már az ágyban jut eszébe, de mivel a mamáik is lefeküdtek már, ez teljesen reménytelen. Majd holnap. Ráadásul olyan sok rossz dolog volt mostanában, hogy alaposan végig kell gondolni elalvás előtt mindent, ami azóta történt, hogy a lámpák ragyogásában és abban az éteri ló és szénaszakban befutott a sárga mellé. Meghajolt, és aztán csak várt, mert nem akart abba maradni a taps.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 12. részét Törőcsik Franciska előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat holnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Szerzetesek félórája.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, de 30 éve ez a nap valami másról is szól. Ez a megszentelt életnapja, a szerzetesek világnapja. Ha behunják a szemüket és egy szerzetesre gondolnak, sokan még ma is talán egy sötét kolostor folyosót, néma csendet, és egy durva vászonból készült földgérű csuhában álló alakot látnak, aki régi kódexeket másol. Az igazság azonban az, hogy a szerzetesi közösségek legalább annyira sokszínűek, mint a modern társadalom, amiben élünk. Vannak, akik iskolát vezetnek, mások a legszegényebbek között szolgálnak a peremvidékeken, és olyanok is vannak, akik a tudomány vagy a művészet nyelvén beszélnek Istenről. A következő órában három teljesen különböző közösség képviselőjével beszélgetünk. Elek László jezsuita szerzetes a technológiai eszközöket igyekszik a hit továbbadásának szolgálatába állítani.
Természetes közögem és érdeklődésem, hogy ahogy ma élünk, amilyen világban élünk, abban hogyan lehet leginkább továbbadni azt, amit próbálunk a hitben megélni.
A te nevedhez több digitális újítás is köthető így az egyházon belül. Mielőtt még ezekről konkrétan beszélgetünk, honnét jön ez az érdeklődés az informatika iránt?
Családomban igazából mindenkinek van egy kis kockasága a művészet és a zenén kívül, amit mindenki tanult, minden testvérem is. A logika, matematika, a mérnökség, ez különféleképpen mindig megjelent, és ilyen közegben nőttem fel, ahol elég hamar volt számítógép is, a maga nehézségével is, és tettem is tönkre számítógépet, és ahol volt is forrasztó, pálka és egyebek, tehát ez valahol mindig természetes volt, hogy teszünk, veszünk, próbálgatunk, alakítunk azt, amink van.
Már a papságodhoz köthető az, amikor így bekapcsolódtál ezekbe az egyházi újításokba, vagy ez jóval korábbra datálható?
Megint, ha szélesen értelmezzük az egyházat, akkor korábban is, mert a Regnum Marianum közösségben nőttem föl, és ott olyan egyszerű dolgokat, mini honlap programozást, hogy lehet koordinálni, hogy a sátrakat melyik csapat mikor viszi el, abban már volt számítógépes háttér. Komolyabban, rögtön a szeminárium elején, amikor először kezembe vettem a zsolozsmát, és 4 kötet, 5-6 ilyen szál hozzá, és jobbra lapozni, balra lapozni, minden nap máshogy, elég hamar azt gondoltam, hogy ez nekem bonyolult, viszont az egész egy logikus, definiált rendszer, tehát gépesíteni lehetne, és így a legelső mini zsolozsma próbálkozásomat azt már szeminárium elején elkezdtem. Aztán elég hamar láttam, hogy nem én vagyok az első, és akkor összefogva másokkal indítottuk el, így talán az első legnagyobb ilyen projektem az a máig működő zsolozsma alkalmazás, honlap és ennek a körülötte minden más.
Próbáljuk meg ezt bemutatni szavakkal, hogy mi ez az online felület.
A zsolozsma eredendően 4 kötet, és 4 kötetben rengeteg ima anyag, és annak megvan egy belső struktúrája, hogy legyen egy rendje, de legyen egy változatossága is. És így évközi időben, karácsonyi időben, pénteken, hétfőn mindig egy kicsit különbözik, de van valami hasonlóság. És a kész ima óra, ami a zsoltározásokból, himnuszéneklésekből, könyörgésekből, ezt a program összevágja nekünk, anélkül, hogy bármit tennünk kéne. Ő maga kiszámolja a saját belső direktóriuma alapján, hogy aznak milyen ünnep van, figyelembe véve akár szerzetes rendet is, tehát van néhány szerzetes rend, akinek a saját naptárja is benne van, és akkor a nagy misekönyv egyházi logikája szerint melyik ünnep van melyik fölött, az alapján összeállítja nekünk az imaórát, és igazából a felhasználónak nincs más dolga, csak azt mondja, hogy most reggel van, és imádkozni szeretnék, és megkapja azt a szöveget. Pontosan mindig a hivatalosat, úgy, ahogy bárki más is a könyvekből imádkozza, így bármikor közösségben is lehet ezt folytatni. Talán annyi plusz érdekesség benne, hogy van benne már fölolvasó gép, nem szép, nem ez a legszebb, az igazi álmom, amiért az egészet elkezdtem az, hogy fölénekeljük az egész zsolozsmát a darabokból, és a gép majd összevágja nekünk. Természetesen nem az az imádság, amit a gép csinál. De akkor, amikor egy atya például, vagy természetesen nem csak papok imádkoznak, már nehezebben lát, akkor segít. Szinte fejből tudjuk a zsoltár szövegét, akik rendszeresen imádkozzuk, de csak szinte. Vagy amikor vezetés közben, és akkor jut idő a jó imádságra, szinte fejből tudjuk, de nem pontosan, és akkor van egy vezérhang, jelenleg ilyen robothang, talán egyszer fölénekelt hang, akkor az tud segíteni a saját bennünk lévő imában.
Jól értelek, hogy akkor ez látássérültek számára is használható ez a program?
Természetesen, hiszen a papírkönyvvel ellentétben bármikor lehet növelni a betűméretet, csökkenteni, kontrasztosítani, hogy azért, hogy tényleg mindenkinek segítség legyen.
Ha így haladunk tovább, és biztos, hogy én sorrendiségben nem tudom követni, hogy melyik fejlesztés, melyik újítás hogyan követte egymást, de egy következő ilyen a miserend.hu oldal.
Nem én találtam ki, és nem is én alakítottam ki. Ez én előttem, már több mint 10 évvel ezelőtt, több mint 10 éve, hogy én csatlakoztam a miserend.hu-hoz, hogy azt a virtuális plébán és a fönntartó virtuális alapítvány hozta létre annó, és volt egy kis szabadidőm szemináriumban ideje alatt, és akkor gondoltam, hogy ebbe lehetne még plusz erőt beletenni, és plusz lehetőségeket, hogy tényleg jobban segítsen. Hiszen a legnagyobb problémája, hogy jó adatbázis, de hogyan tartsuk frissen. És ezt önkéntesek teszik, és akkor megkönnyíti azt, hogy az önkéntes küldhessen be észrevételt, azt már én alakítottam ki annak a részét például, hogy automatikusan kapjon válaszüzenetet. Hogy a szerkesztő felületen könnyű legyen értesíteni azt, aki beküldött, hogy de jó, köszönjük, ez tényleg sikerült komolyan vennünk. És aztán ennek a térképészeti része az egészen hozzám fűződik, hogy a egyes templomoknak legyen meg a koordinátája mindegyiknek. Nagyjából 5000 misőző helyről tudunk a Kárpát-medencében, ami az adatbázisunkban van, ahol rendszeresen, többé-kevésbé rendszeresen van szentmise.
Tehát ez nem csak Magyarország, hanem egész Európa, Kárpát-medence.
Az igazi cél, a mi célunk, hogy mindenhol, ahol van magyar nyelvű rendszeres magyar nyelvű szentmise, tehát így van Európa is azon túl is, de főként Kárpát-medence. De ebben például elkezdtünk nemrég, tényleg csak pár hónapja együttműködni egy nemzetközi miserend alkalmazással, aki a világ minden országában próbál gyűjteni, és azzal éppen építjük a háttérben, ami felhasználónak semmit nem jön, de háttérben egy olyan kis rendszert, ami automatikusan keresztbe kölcsönösen adja és viszi az adatokat, hogy nekik meglegyen minden, ami nekünk van, illetve ha odaérkezik egy értesítés valamelyik magyar templomból, az megérkezzen. És hogy ebbe szeretnénk tovább menni abba is, hogy időnként megakadnak a fejlesztések, mert önkéntesek csinálják én is, és én koordinálok más önkénteseket, tehát nincs annyi időm, se szakértelmem. És akkor vannak időszakok, amikor jobban belendül, mert többen vannak, akik tudnak segíteni, és vannak, amikor kevésbé, így most a miserend alkalmazások éppen nem a fénypontjukon vannak, de éppen tervezésben van, és folyamatban van több alkalmazás fejlesztése is, ami tényleg segít telefonon jelezni, hogy a környékeden hol van mise, most hova tudsz elmenni.
A ciszterci nővérek a fiatalokat próbálják elérni. Kernács Henriettet hallják.
Viszonylag sokat mozgok most fiatalok körében, meg egyetemre járok, ezért én is érzékelem ezt, hogy nagyon nehéz az elköteleződés, de ugyanakkor érzem azt is, vagy érezzük szerintem, mert mindannyian érezzük azt is, hogy van egy vágy ma a fiatalokban, hogy valahova kötődjenek, valahova tudjanak kapcsolódni, ami biztos, mert ma már minden bizonytalan, minden változik, akár ha a közösségi médiát nézzük, akkor szinte percenként változnak a divatok, de legalábbis naponta, és ez nagyon sok bizonytalanságot okoz, ami ma egy fiatalnak szinte szerintem sokkoló. Bizonyos szempontból, még ha nem is így éli meg, vagy tudatosan nem is így éli meg, és keresik ezeket a biztos pontokat, amiket akár baráti körökben, akár egyéb kapcsolatokban próbálnak megélni, vagy kapcsolódni, és ezek nem biztos, hogy olyan stabilak, mint amennyire elsőre tűnnek, akár a barátságok, akár ezek a közösségek, amikhez így lehet, hogy nem is fizikailag, csak mondjuk számítógépen, telefonon keresztül közösségi médiában kapcsolódnak, tehát hogy valahol ez a bizonytalanság és a biztonság hiánya valahogy nagyon-nagyon erős ma szerintem, így a fiatalok vagy a fiatalabbak szemüvegén keresztül nézve a világot, és ezért sokan, hogyha kapnak egy olyan impulzust, vagy kapnak egy olyan tapasztalatot, ami konkrét, ami mondjuk az Istenhez kapcsolódik, de ha tudunk egy ilyen csatorna lenni feléjük, hogy ott van az Isten, aki egy biztos pont, akkor ez ma szerintem egy nagyon nagy lehetőséget rejt magában, hogy valahogy ezt a fiataloknak közvetíteni, és valahogy mi is próbálkozunk ezzel, hogy akár különböző programokkal bekapcsolódni, hogy eljöjjenek, meglássák, hogy van egy ilyen része is az életnek, ami nem biztos, hogy az, hogy ő szerzetes lesz, vagy pap lesz, ha adott esetben fiúról van szó, de hogy lehet így is élni az életet, hogy kapcsolódunk az Istenhez, aki egy biztos pont, és szerintem ez egy majd nagyon nagy feladata lenne az egyháznak, hogy ezeket a fiatalokat megszólítsa, akik ebbe a bizonytalanságban élnek benne gyakorlatilag, és
igen, ez egy óriási feladata az egyháznak, hogy megszólítsa a fiatalokat, de pont azok miatt, amiket megemlített, a különböző médiumok sokasága, ezer felé ágazó, szövevényes pókhálója között, a Jóisten csendben, halkan, finoman áll oda minden egyes ember mellé, kérdés azt, hogy meghalljuk-e, hogy ő itt áll mellettünk, velünk, a szívünkben, és észrevesszük-e ezeket a jeleket. Az egyház és akár a ciszterci nővérek mennyire tudja hallatni a hangját, megmutatni az értékeit, a színeit, hogyan, milyen csatornákon tud eljutni a fiatalokhoz?
Ezen mi is nagyon sokat gondolkozunk, így közösségileg is szerintem, hogy milyen fórumokat nyissunk meg magunk részéről is a fiatalok felé, hogy mi az, amiben még belemenjünk, akár közösségi média, mert mi nem használunk Facebookot, és tudom, hogy a Facebookot ma már nem a fiatalok használják elsősorban, de hogy ez mindig egy állandó kérdés, hogy tényleg kell-e azokra a felületekre konkrétan oda menni, ahol ők vannak, vagy pont az a feladatunk, hogy lehívjuk őket róla, és úgy álljunk oda melléjük, hogy nem csak azon van élet, sőt, az élet azon túl van. Tehát ez egy állandó keresés a részünkről is, és még nem tartunk ott, hogy ebbe beleálljunk így feltétlenül. Ami így a saját életemen keresztül is egy jó tapasztalat, hogy igen, az Isten csendben szól, de hogy embereken keresztül, és hogy mindig kapunk magunk mellé valakit, ha tudunk figyelni, és tudjuk elhinni, hogy ez a másik szeretne nekünk jót, vagy nem rosszat szeretne, és tovább segíteni szeretne, akkor ez egy jó lehetőség. Tehát, hogy ma szerintem nagyon nagy az igény az olyan emberekre, az olyan közösségekre, akikben tudnak bízni a fiatalok, vagy tudnak rájuk hagyatkozni, hogy az ő életében van valami, ami olyan igazi. Tehát, hogy van egy valami aranyfedezet, ami nem tudom még, hogy micsoda, de hogy merek benne bízni. És ez volt az, ami engem is tovább segített, hogy mindig volt egy-egy ilyen ember, aki azt mondta, hogy na, tehát ezt tudod-e jobban, vagy tudod máshogy, vagy gyerünk itt tovább erre. Szerintem erre neked jó lesz, akár én ciszterci iskolába jártam, és ezt is egy olyan embernek köszönhetem, aki nem abban segített, hogy hát neked oda kéne menni, hanem segített mondjuk úgy felkészülni egy felvételire, hogy én oda bekerülhessek. Tehát, hogy észrevenni ezeket a kis tovább segítőket és bizalommal beleállni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ma is. És ez meg nem megy csak az interneten keresztül, hogy én, mert lehet, hogy írhatok neki szépeket, meg jókat, de nem lesz mögötte harc. és ott ő is írhat mellé szépeket és jókat, szóval, hogy valahogy szerintem inkább ez a jobb út, vagy én fiatalként ezt élem meg, hogy inkább a személyes kapcsolatot valahogy elősegíteni, és lehet, hogy ezért nekünk kell kimenni valahova és elmondani, hogy mikik vagyunk, hogy lehet hozzánk jönni, vagy különböző programokra meghívni a fiatalokat, hogy keresed a helyed, akkor gyere el és imádkozzunk együtt, vagy dolgozzunk együtt. Vannak például mostanában ezek az 50 órás közösségi munkák a gimnáziumokban. Például erre adunk lehetőséget, hogy akkor lehet hozzánk jönni együtt dolgozni egy napra, vagy akár csak egy hétvégére, ahol nem az a cél, hogy most téged behalásszunk magunkhoz, hanem ebbe a környezetbe, ebbe a valahol az Istennel átitatott légkörbe valahogy bekapcsolódva egy kis ízt kapjon, és lehet, hogy ez az íz ezután a vágyat is ad az Isten felé még jobban, tehát hogy mi ilyen utakon próbálkozunk elérni a fiatalokat.
Ha már szerzetesség, az is egy izgalmas kérdés, hogy vajon mi visz rá ma egy fiatal, diplomás embert arra, hogy egy egészen különleges utat válasszon. Vörös Tünde piarista nővért hallják.
Elvégeztem az egyetemet, mert arra is gondoltam, hogy most milyen lenne az, hogy elkezdek valamit, a Jóisten ugye ajándékul tehetséget adott, hogy el is tudom végezni, és akkor mindent ott hagyjak félig befejezetlenül, és utána mi lesz? És akkor ezért elgondolkoztam ezen, és elhatároztam, hogy igenis, akkor is befejezem az egyetemet, munkát keresek, és mikor mindenem megvan, és úgy érzem, hogy nem azért hagyom ott, mert menekülök, mert nem tudok munkát keresni, mert a világból ki akarok menekülni, hogy könnyebb legyen nekem, akkor megkérdezem a Jóistent, adjuk magamnak egy időt, hogy eldöntsem, hogy most melyik az én utam. És mikor én a nővérekhez elmentem, akkor kértem fizetetlen szabadságot a munkahelyemről. Egy hónapot szántam, úgy terveztem el, hogy ez egy ilyen lelki gyakorlat féle lesz, amikor én eldöntöm, hogy a Jóisten mit akar tőlem. Mert nem az a lényeg, hogy jó, én szerzetes akarok lenni, hanem a Jóisten vajon engem erre hívott? Vajon tényleg az az én utam? Nagyon fontos, hogy ő legyen az első, aki kezdeményez. És akkor elmentem a nővérekhez, és emlékszem, hogy az első 2-3 nap, amikor becsengettük a nővérekhez, az anyaházba, hát ott idős nővérek voltak, ugye? Olyanok, akik egész életüket ledolgozták, és a gyermekeknek szentelték, kicsit gyengélkedőbbek, és én fiatalon, 20 évesen bekerültem oda, hát nekem nagyon furcsa volt. Tehát az első napokban úgy éreztem, hogy nem. Én innen, haza, minél gyorsabban. De mivel én egy hónapot szántam a Jóistennek, erre az időre, amíg én gondolkozom, és letisztázódik bennem, és persze papok segítségével is tudtam, hogy ott lesz, aki egy kicsit így a lelki életemmel is foglalkozik, nem hallgattam erre az első impulzusra, ami azt mondta, hogy na hagyj itt mindent, és menj vissza haza, mert nem ez a te utad, hanem gondoltam, én kivárom, akármi is lesz, ha én egy hónapot erre szántam, akkor ez így lesz, és akármi lesz, azt a hónapot én itt eltöltöm. És ugye, hogy elteltek az első napok, az ismerkedés, meg hát a nővérek is kicsit olyan furcsán néztek, mert innen ugye olasz nővérek, és innen keletről, a kommunista világból nem igazán voltak hivatások. Tehát nagyon furcsának tűnt nekik, és egy kicsit olyan szemmel is néztük, hogy hát biztos nehéz a helyzet, biztos menekülni akarnak onnan, és nem tetszik itt az élet, és lehet, hogy. És akkor ismerkedtünk egymással, mi is velük. Ugye még volt egy társam, aki előttem már jobban megismerte a nővéreket, és ők is velünk, hogy lássák, hogy tényleg van-e hivatásunk. És aztán az első napok után, akkor láttam, akkor bevezettek minket úgy igazán az életükbe. Több házat meglátogattunk, több feladatot kaptunk, mivel mind a ketten már egyetemet végeztünk, és volt egy kis gyakorlatunk a gyerekekkel való foglalkozásban, ezért ránk bíztak néhány alkalomkor gyerekeket, hogy lássák, hogy boldogulunk, hogy tényleg képesek leszünk-e. Tehát így próbára tettek minket. És akkor kezdtem látni igazán, hogy ők milyen életet élnek, hogy viszonyulnak a gyerekekhez, ami nekem nagyon tetszett, mert összetudtam hasonlítani, mert egyetemista éveim alatt többször jártam hát ilyen gyermekotthonokban. Hát akkor még nem lehetett gyermekotthonnak nevezni, árvaházaknak lehetett inkább. Hát ilyen kórház jellegű volt akkoriban, nagyon nehéz volt ott a gyerekeknek, és láttam a különbséget, láttam, hogy ott éjszaka is felkelnek, ha a gyermek felsír, felkelnek, elringatják, megdédelgetik. Anyai szeretettel fordulnak felé, és ez ragadott meg legelső sorban, hogy azt anyaságomat, ami a szívemben ugye él, és kibontakozni szeretne, azt nem kell lemondjak erről, hanem igenis ott vannak azok a gyermekek, akik arra éheznek, hogy szeretve legyenek, hogy egy simogatást kapjanak, egy jó szót kapjanak, hogy én azt teljesen ki tudom bontakoztatni. És ezért választottam a piarista nővéreket, tehát ezért nem más szerzetes rendet. Mert ez volt az, amire éreztem, hogy hivatásom van. Hát így, ahogy lassan megismertem az életüket, és láttam, hogy igenis fontos a tudás is, mert tudás nélkül, tehát a gyerekeket tanítják is, tehát nem csak felkarolják és gondozzák, hanem tudományos ismereteket is átadnak, mivel azok a gyerekek, akik a nővérek gondjaiba kerülnek, nagyon sok téren hát el vannak maradva. Tehát le vannak maradva tanulmányi szinten, mindenféle tekintetben. És fel kell őket zárkóztatni, hogy elérjék azt a szintet, hogy ők egy boldog családot tudjanak alapítani, boldog emberek legyenek, hogy legyen eszköz a kezükben, hogy meg tudjanak úgy élni, hogy ne legyenek rászorulva arra, hogy esetleg lopjanak, vagy másféle úton keressenek, nem erkölcsös úton keressenek kenyeret.
Kernács Henriett ciszterci nővér, Elek László jezsuita szerzetes és Vörös Tünde piarista nővér mesélt érdekességeket saját életéről és közösségéről. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.